Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: Ferenc pápa véke világnapi üzenete. A Szent Atya 2021. január 1-ére a Gondoskodás kultúrája, mint a béke útja címmel írt üzenetet, amelyben az egymás iránti törődésünket és a teremtett világ megőrzését gondozó magatartásunkat jelöli meg a béke megteremtésének legfontosabb mai eszközeként. Első pont. Béke kívánság. Az új év hajnalán szívből szeretnénk köszönteni az állam és kormányfőket, a nemzetközi szervezetek vezetőit, a különböző vallások szellemi vezetőit és híveit, valamint minden jó akaratú embert, kezdődik a pápa üzenete. A legjobbakat kívánom mindenkinek, hogy ez az esztendő az emberiség családját, az egyes emberek, közösségek, nemzetek és országok közötti testvériség, igazságosság és békesség útján vezesse. A 2020-as évet a COVID-19 nagy egészségügyi válsága jellemezte, amely határokon átívelő globális jelenségé vált, súlyosbítva az egymással szorosan összefüggő válságokat, nevezetesen az éghajlati, az élelmezési, a gazdasági és migrációs kríziseket, súlyos szenvedéseket és szükséget okozva. Azokra gondolok különösen, akik elvesztették családjukat vagy számukra kedves embereket, és azokra is, akik elvesztették munkájukat. Különösen is gondolok az orvosokra és a nővérekre, a gyógyszerészekre, a kutatókra, az önkéntesekre, a lelkészekre, valamint a kórházak és egészségügyi központok személyzetére, akik nagy áldozatot hoznak és sok erőfeszítést tesznek, sokszor életük árán is, azért, hogy a betegek között legyenek, szenvedéseiket enyhítsék és életüket megmentsék. Miközben tisztelettel adózom irántuk, megismétlem felhívásomat a politikai vezetők és magánszektor képviselői felé, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket a COVID-19 elleni vakcinákhoz való hozzáférés és az alapvető technikai eszközök biztosítása érdekében a betegek, a szegények és a legkiszolgáltatottabbak ellátására. Szomorúan állapítom meg, szól a pápa üzenete, hogy a szeretet és a szolidaritás számtalan tanúságtétele mellett sajnos a nacionalizmus, a rasszizmus és az idegen gyűlölet számos formájának és ugyanígy a háborúknak és konfliktusoknak a felerősödését is tapasztalhattuk, amelyek halált és pusztulást hoznak. Ezek is más események, amelyek az emberiség útját jellemezték az elmúlt évben, megtanítanak minket arra, hogy milyen fontos törődnünk egymással és a teremtéssel egy testvéri társadalom felépítése érdekében. Ezért választottam az idei üzenet címének azt, hogy a gondoskodás kultúrája, mint a béke útja. A gondoskodás kultúrájáról van szó, ami a korunkban olyannyira elterjedt közöny, pazarlás és konfliktusok kultúrájának leküzdését jelenti. Második pont. A Teremtő Isten a gondoskodásra irányuló emberi hivatásunk forrása. Számos vallási hagyományban található leírás az ember eredetéről és a teremtővel, a természettel, valamint embertársaival való kapcsolatáról. A Bibliában a teremtés könyve kezdettől fogva feltárja a gondoskodás vagy a védelem fontosságát Istennek az emberiségre vonatkozó tervében, kiemelve az ember és a föld, valamint az embertársak közötti kapcsolatot. A teremtés bibliai beszámolójában Isten kertet ültetett az Édenbe, amelyet Ádámra bízott azzal, hogy művelje és gondozza. Ez egyrészt jelenti a föld termékenyé tételét, másrészt azt, hogy védje és őrizze meg a földnek azt a képességét, hogy táplálja az életet. A művelni és gondozni igék leírják Ádám kapcsolatát kertbéli otthonával, de jelzik azt a bizalmat is, amelyet Isten Ádám irányában tanúsított azzal, hogy az egész teremtés urává és őrzőjévé tette. Káin és Ábel születése a testvérek történetével folytatódik, akiknek kapcsolatára negatív módon még Káin is a védelem vagy a gondoskodás kifejezését használja. Miután megölte testvérét, Ábelt, Káin így felel kérdésére. Talán őrzője vagyok testvéremnek? Úgy bizony, Káin őrzője testvérének. Ezekben az oly régi elbeszélésekben, amelyek mély szimbolikus jelentésekkel vannak teli, már jelen van egy korszerű meggyőződés, mégpedig az, hogy minden összefügg mindennel. A saját életünk és a természethez fűződő kapcsolataink igazi gondozása pedig elválaszthatatlan a testvéri szeretettől, az igazságosságtól és a másokhoz való hűségtől. Harmadik pont. A Teremtő Isten a gondoskodás példaképe. A Szentírás nem csak teremtőként mutatja be Istent, hanem úgy is, mint aki törődik teremtményeivel, különösen Ádámmal, Évával és gyermekeikkel. Még Káin is, noha az elkövetett büntettét átkozott lesz, védelmező jelet kap a teremtőtől, hogy megkíméljék életét. E tény, miközben megerősíti az Isten képására és hasonlatosságára teremtett személy sérthetetlen méltóságát, egyben feltárja Isten tervét is, hogy megőrizze a teremtés harmóniáját, mivel a béke és az erőszak nem élhetnek együtt. A teremtés megóvása a szabbat, a szombatnap intézményének az alapja, amelynek célja az Isten tisztelet szabályozása mellett a társadalmi rend helyreállítása és a szegényekre fordított figyelem volt. A jubileum év minden hetedik szombatévi ünneplése békét hozott a földnek, a rabszolgáknak és az eladósodottaknak. Ebben a kegyelmi évben gondoskodtak a leginkább szükséget szenvedőkről, új életesélyt ajánlva nekik, hogy ne legyen szegény népet körében. Figyelemre méltó a prófétai hagyomány, hangsúlyozza a pápa üzenete, amely az igazságosság Biblia értelmezésének a csúcsa, és amelyben az nyilvánul meg, hogy miként bánik egy közösség a leggyengébb tagjaival. Különösen Ámosz és Izajás próféta emelik fel szavukat az igazságosságét a szegények érdekében, akik kiszolgáltatottságukban és tehetetlenségükben kiáltanak, és az Isten az egyetlen, aki gondot visel rájuk és meghallgatja őket. Az üzenet negyedik pontja a Jézus működésében megnyilvánuló gondoskodás. Jézus életei szolgálata az Atya emberiség iránti szeretete kinyilatkoztatásának csúcspontját jelenti. A názareti zsinagógában Jézus úgy mutatta meg magát, mint akit az Úr kent fel, és elküldött, hogy örömhét vigyen a szegényeknek, szabadulást hirdessen a foglyoknak, látást a vakoknak, szabadon bocsássa az elnyomottakat. Ezek a jubileumi évre jellemző messiási cselekedetek ékes szólóan tanúskodnak az Atyától rábízott küldetéséről. Krisztus együttérzően közelít a testben és lélekben betegekhez, és gyógyulást hoz számukra. Megbocsát a bűnösöknek, és új életet ad nekik. Jézus a jó pásztor, aki gondját viseli bárányainak. Ő az irgalmas szamaritánus, aki lehajol, hogy segítsen a sebesültön, bekötözi sebeit, és gondját viseli. Küldetésének végén Jézus végső bizonyítékát adta irántunk való szeretetének, amikor feláldozta magát a kereszten, hogy megszabadítson a bűn és a halál rabszolgaságától. Így élete ajándékával és áldozatával megnyitotta előttünk a szeretet útját, és mindannyiuknak ezt tanítja, kövess engem, menj, és tégy te is hasonlóképpen. Ötödik pont. A gondoskodás kultúrája Jézus követőinek életében. Az irgalmasság testi és lelki cselekedetei alkották az ősegyház szeretet szolgálatának magját. Az első keresztények megosztották egymással azt, amiük volt, hogy ne legyen köztük senki szűkölködő, és arra törekedtek, hogy közösségüket befogadó otthonná tegyék, ami nyitva áll minden emberi élethelyzet előtt és kész arra, hogy a leggyengébbeknek gondját viselje. Szokássá vált, hogy önkéntes felajánlásokat tesznek a szegények élelmezésére, a halottak eltemetésére, az árvák, az idősek és a katasztrófák, mint például hajótörések áldozatainak gondozására. A későbbi időkben, amikor a keresztények nagylelkűsége kissé engedélyt kezdeti buzgalmából, néhány egyházatja sürgette a tulajdonnak, mint a közjó céljának Isten szándéka szerinti értelmezését. Szent Ambrus Milánó püspöke így tanít. A természet mindent az emberiség közös használatára adott, és így a természet mindenkinek közös tulajdonjogot alkotott, viszont a kapzsiság ezt keveseknek járó joggá változtatta. Az egyház az első évszázadok üldöztetései után új szabadságát felhasználva inspirálta a társadalmat és a kultúrát. Az idők szükségletei új erőfeszítéseket igényeltek a keresztény szeretet szolgálatában. A történelem számtalan példája tanúskodik az irgalmasság számos cselekedetéről, az emberi szükség enyhítésére, számos intézmény jött létre, kórházak, szegényházak, árvaházak, lelencházak, szálláshelyek az utazók számára. 6. pont. Az egyház társadalmi tanításának alapelvei, mint a gondoskodás kultúrájának alapja. Az eredeti diákónia, amelyet az egyházatyák reflexiója gazdagított, és amelyet az évszázadok során a hit számos ragyogó tanújának aktív felebaráti szeretete lelkesített, az egyház társadalmi tanának dobogó szívévé vált. Ezt a tanítást minden jó akaratú ember figyelmébe ajánljuk, mint olyan elvek, kritériumok és javaslatok értékes örökségét, amelyek a gondoskodás nyelvtanához szolgálhatnak, elköteleződés minden emberi személy méltóságának erőmozdítása iránt, szolidaritás a szegényekkel és a kiszolgáltatottakkal, a közjó megvalósulására irányul a törekvés és a teremtés védelme. A gondoskodás, mint az emberi személy méltóságának és jogainak előmozdítása. A kereszténység ölén megszületett és megérett személy fogalom segít minket a teljes emberi fejlődés követni, hiszen a személy, a persona mindig kapcsolatot és nem individualizmust, odafordulást és nem kizárást, az egyedülálló és sérthetetlen méltóságot és nem kizsákmányolás jelent. Minden ember öncél, soha nem egyszerűen egy eszköz, amelyet csak a hasznosság miatt értékelnek. A személy közös élete teremtetett arra, hogy olyan családban, közösségben és társadalomban éljen, ahol mindenki ugyanolyan méltósággal rendelkezik. E méltóságból fakadnak az emberi jogok, mint a kötelességek, például a felelősség a szegények, betegek, kirekesztettek iránt, minden térben és időben közeli vagy távoli felebarátunk befogadásának és megsegítésének felelőssége. A közjóról való gondoskodás. A társadalmi, politikai és gazdasági élet minden részlete akkor éri el a beteljesedését, ha a közjó szolgálatába áll. Más szavakkal, a közjó azon társadalmi életfeltételek összessége, amelyek mind a csoportoknak, mind az egyes tagoknak lehetővé teszik, hogy teljesebben és könnyebben elérjék tökéletességüket. Következésképpen terveinknek és törekvéseinknek mindig szem előtt kell tartaniuk az egész emberi családra gyakorolt hatását, és figyelembe kell venniük a jelen és a jövendő generációkra gyakorolt következményeket. A COVID-19 járvány megmutatta nekünk, hogy ez mennyire igaz és időszerű, amellyel szembesülve ráébredünk, hogy mindannyian ugyanabban a bárkában vagyunk, mint törékenyek és irányt vesztettek, ugyanakkor mégis fontosak és szükségesek vagyunk, mindannyian arra nyertünk meghívást, hogy evezzünk együtt, mert senki sem menekülhet meg egyedül önmagában, és egyetlen elszigetelt nemzetállam sem képes a közjót saját lakossága számára biztosítani. Gondoskodás a szolidaritás által. A szolidaritás konkrét formában fejezi ki embertársaink iránti szeretetünket, amely nem valami homályos érzés, hanem eltökélt akarat a közjó szolgálatára, állandó gondoskodás róla, azaz mindenkiről külön-külön és összességében, mert mindnyájan felelősek vagyunk egymásért. A szolidaritás segít abban, hogy másokra, akár egyes személyekre, akár tágabb értelemben népekre vagy nemzetekre ne pusztán statisztikai adatként vagy olyan eszközként tekintsünk, amelyet használhatunk, aztán eldobunk. Ha már nem hasznos, hanem fele barátainként, utitársainként, akik hozzánk hasonlóan arra kaptak meghívást, hogy részt vegyünk azon a vacsorán, amelyre Isten mindannyiunkat meghív. A teremtés gondozása és védelme. A Laudato Si enciklika teljes mértékben figyelembe veszi minden teremtett lény kapcsolatát és rávilágít arra, hogy meg kell hallgatnunk a szegények és egyúttal a teremtés kiáltását is. Az állandó és figyelmes hallgatásból a Föld, közös otthonunk, valamint a rászoruló testvéreink iránti hatékony gondoskodás születik. Ebben az összefüggésben még egyszer szeretném felhívni a figyelmet arra, szól a pápa üzenete, hogy nem lehet valódi a természet többi létezőjével való szoros egységérzése, ha egyidejűleg nincs szívünkben gyengétség, együttérzés és aggódás az emberi lényekért. A béke, az igazságosság és a teremtés iránti gondoskodás három belsőleg összekapcsolódó kérdés, amelyek nem választhatók szét úgy, hogy egyesével kezeljék őket, anélkül, hogy redukcionizmusba ne esnénk. 7. pont. Iránytű, amely közös utunkra mutat. Egy olyan időszakban, amelyet a leselejtezés kultúrája, és amelyet mind a népeken belüli, mind pedig a nemzetek között egyre növekvő egyenlőtlenségek jellemeznek, arra kérem a kormányok, a nemzetközi szervezetek, a gazdasági, az üzleti, a tudományos élet, a kommunikáció és az oktatási intézmények vezetőit, hogy vegyék kezükbe iránytűként ezeket az elveket, hogy a globalizáció folyamata egy közös irányt, egy valóban emberi irányt mutasson. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy megbecsüljük az emberi személy értékét és méltóságát, szolidárisan tudjunk fellépni a közjó érdekében, és segítsünk a szegénységben, betegségekben, rabszolgaságban, fegyveres konfliktusokban és megkülönböztetésben szenvedőkön. Arra bátorítok mindenkit, kéri a pápa üzenete, hogy ennek az iránytűnek a segítségével a számos társadalmi egyenlőtlenség leküzdése céljából a gondoskodás kultúrájának profétai tanújává váljon. Ez csak a nők széleskörű és hatékony részvételével valósulhat meg, akik a családban, valamint minden társadalmi, politikai és intézményi szférában főszerepet játszanak. A társadalmi elvek iránytűje, amely a gondoskodás kultúrájának növekedéséhez szükséges, utat mutat a nemzetek közötti kapcsolatok számára is, inspirálva a testvériséget, a kölcsönös tiszteletet, a szolidaritást és a nemzetközi jog betartását. Ebben az összefüggésben le kell szögeznünk az alapvető emberi jogok védelmének és előmozdításának szükségességét, amelyek elidegeníthetetlenek, egyetemesek és oszthatatlanok. Ferenc pápa a gondoskodás kultúrája, mint a béke útja címmel írt béke világnapi üzenetét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Szeretett testvéreim, közvetlen karácsony kapujában különös igény.